A mi segítségünk az Úrtól van, aki teremtette az eget és a földet. Amen. Csöndesedjünk el és imádkozzunk. Köszönjük mindenható Istenünk, hogy a te szent lelked által te újra és újra győzelmet akarsz nekünk adni. Bocsáss meg nekünk, kérünk, hogy ha nem figyelünk rád, nem követünk téged, nem élünk veled, akkor szüntelen vereség és bukás az életünk. De köszönjük azt is, hogyha elbukunk is, ha vékedek követünk el, hogyha a bűneink nyomorítanak minket, de megvalljuk a mi vétkeinket, Jézus a te kiontott véred megtisztít minket minden hamisságtól. Köszönjük a figyelmeztetést is, hogy azt mondod, hogy álljon el mindenki a hamisságtól, aki téged őszintén és igazán követ, vagy követni akar. Szeretnénk most ezt a csendes, késő délutáni órát arra használni, hogy megállunk a te színed előtt, Jézus Krisztus. Engedjük, hogy a te ígéd élő és ható, két élő kartként eljusson a mi szívünk belsejéig, és a te szent lelked által átformálj minket. Köszönjük a te ígédet, Urunk, köszönjük, hogy magad helyett elküldted a vigasztaló, bátorító szent lelket, aki megtanít minket mindenre, és elvezet minket minden igazságra. Hadd történjék meg ma este is ez a csoda, kérünk, hogy megismerünk, még jobban megismerünk téged, aki az út, az igazság és az élet vagy. Amen. Isten igéjét Pál apostolnak a Róma beliekhez írott leveléből olvasom, a 15. fejezetből a 7. és a 13. verset. Római levél 15. fejezete, 7. verse és 13. verse. Fogadjátok be tehát egymást, ahogyan Krisztus is befogadott minket az Isten dicsőségére. A reménység Istene pedig töltsön be titeket a hitben teljes örömmel és békességgel, hogy bővölködjetek a reménységben a Szentlélek ereje által. Kedves testvérek, ezeket a sorokat először Rómában olvasták. A világváros, a pogánság központja már akkor is népek keverékéből állt. A lakosság összetétele rendkívül változatos, vegyes és színes volt. Voltak ott rómaiak és görögök, egyiptomiak, keletről való zsidók, pogányok is. Különböző csoportokból voltak jelen a társadalmi osztályokat nézve, szabadosok, rabszolgák, leszerelt katonák és szabad emberek is, meg rabszolgatartók is. A bőr szín is különböző volt, fehérek, feketék és sárgák. Különös lett volna, hogyha ebből a keverékből semmilyen módon nem jut az akkori római első keresztény gyülekezet tagjai közé. A nyomát ott hagyta, a lenyomatát, ez az összetétele a városnak, azon az első kicsin keresztény gyülekezeten is. Bár a gyülekezetbe tartozóknak egy és ugyanaz volt a hitük, Jézus Krisztus szerették és tisztelték, az akkori időben csak olyan emberek tartoztak a keresztény gyülekezetbe, akik Jézust már ismerték, akik hitből éltek, és újra hit útján akartak engedelmességben haladni. Ismeretlen volt az akkori időben az úgynevezett népegyházi keret, tehát nem fordulhatott elő az, hogy nem hívők voltak a gyülekezetben, nekik tartottak az érdeklődőknek külön alkalmakat, de a gyülekezet belső közösségébe csak a Krisztus hívők tartoztak. Azok, akik Jézusban hittek, tehát ugyanabban a Krisztusban hittek, ugyanabban az Úrban, de mégsem voltak teljesen azonos emberek. Mindenki más életmód szerint élt. Voltak olyanok, akik a hitre jutásuk után a pogány vagy a zsidó szokásaikból bizonyos dolgokat megtartottak. Hajlamokat, tulajdonságokat, de anélkül, hogy ez egyfajta feszültséget okozott volna a gyülekezet közösségén belül. Keresztény hitükben emiatt nem gondolták, hogy korlátozni kellene magukat, miután Jézus Krisztus szeretetéből éltek, ezért szabadok voltak arra, hogy megtegyenek dolgokat, és arra is, hogy ne tegyenek meg. Az a szabad és tiszta légkör vette őket körül, amely mindig csak azoknak az életében van, akik Jézust igazán szeretik, és akiknek az életében az a nagy találkozása mindenható Istennel megtörtént, és ez átformálta a szívüket és az életüket, és ezért szabadokká váltak, újra mondom, az engedelmességre, a lemondásra, az önmegtartóztatásra sokfajta értelemben. Ott volt bennük Isten szent lelke, és ez szabadokká tette őket. Sosem felejtették el azt, hogy honnan hozta ki őket az Isten. Eszükbe jutott, ha nem is mint bűn már, mert abból megszabadultak, és arra bocsánatot kaptak, de tudták azt, és azt sosem felejtették el, és nem is akarták, hogy milyen mélységből hozta ki őket Isten. És ezt valaki megkérdezte, akkor azt elmondták, milyen szabadulást éltek át. Egy kicsit talán egyszerű ez a hasonlat, de lehetne így is mondani, mint ahogy ezt valaki nem régen mondta, elég találóan. Az ő hitük olyan volt, mint az erős gyomor, amely minden táplálékot megemészt, fölhasznál és beépít a szervezetbe. Az ő hitük olyan erős volt, hogy mindent képesek voltak elhordozni. Mondhatnám így is, hogy semmin nem háborodtak föl, nem lepődtek meg, elhordozták úgy a közösséget, ahogy az volt. Ezért Pál apostol a levél elején hitben erőseknek nevezi őket. Ezek mellett azonban mellettük volt a római gyülekezetben több olyan testvér is, akiknek nem volt ilyen erős a hitük. Akik a múltjukkal és a különböző lelki hatásokkal és fizikai hatásokkal szemben, iszonyatos pogány és istentelen város volt akkor Róma, a birodalom központja, ezekkel a hatásokkal szemben gyengék voltak és kevésbé ellenállók. Erősebben érintette őket a kísértések tömege, ami körülvette őket abban a pogány városban. Így ők óvatosabbak voltak, és sokkal inkább aggodalmaskodók, mint a gyülekezetnek az előbb említett rétege csoportja. Az tehát teljesen érthető, hogy ezek az emberek, akik kicsit gyengébben álltak még a hitben, nem voltak még annyira előre, szerettek volna egyfajta valami védelmet kialakítani maguk körül, kerítéseket húzni, ezért szabályokat alkottak saját maguk számára is, törvényeket hoztak a saját életükre nézve, például ilyesmit, hogy bizonyos napokon bőtöltek, bort nem voltak hajlandók fogyasztani, féltvén a józanságukat, bizonyos ételekről, amelyekről úgy sejtették, nem volt bizonyosságuk, hogy esetleg pogány áldozati oltárról származnak, azokat nem fogyasztották. Nem mintha azt gondolták volna, hogy az ő cselekedetük, vagy éppen önmegtartóztatásuk munkája az üdvösséget, mert azért azt ők is tudták, hogy az üdvösség Krisztustól van, nem cselekedetek által, hanem Isten ajándéka az. De a hitük gyengesége miatt úgy érezték, hogy bizonyos mankókra még egyelőre szükségük van, és ezeket az egyszerű életszabályokat segítségként használták, vették igénybe. Külsőségek megtartásával szerettek volna belső erőforráshoz jutni, védelmet találni lelki értelemben. Őket nevezi az apostol hitben gyengéknek. Ebben a helyzetben adódott az, aminek soha nem lett volna szabad bekövetkeznie, hogy egymás ellen fordultak az erősebb hitűek, meg a gyengébb hitűek, ahelyett, hogy hordozták volna egymást, és még jobban szerették volna egymást. A gyengék elkezdték bírálni az erőseket, akiket, ahogy említettem, akikre az volt a jellemző, hogy említettem, hogy szabadok voltak a hitben, bárminek az elfogyasztására vagy megtételére, az nem volt bűn. A gyengék tehát ítélkeztek a hitben erősebbek fölött, a hitben erősebbek meg kezdték lenézni a gyülekezeten belül azokat, akik hitben gyengébbek voltak. Pál apostol ebben a részben, amiből két rövid versecskét olvastam föl, erre szeretne megoldást adni, tanácsot és intést adni. Mit meríthettek a római hívők, ami eleink mindabban, amit Pál apostol írt nekik? Először is az apostol világosan fogalmazott, és most is világos lehet a számunkra, hogy a gyülekezetben járók között mindig vannak különbségek. Most is itt is vannak olyanok, akiknek már a szüleik is jártak ebbe a templomba, vagy egy másikba. És olyanok is vannak, akiknek a szüleik nem akartak hallani arról, hogy Isten létezik, sőt az itt ülők egy részét is Isten ellen próbálták nevelni, Isten tagadására. Vannak olyanok, akik idősek, és vannak fiatalok. Vannak a szakmájukra nézve képzettebbek, és kevésbé képzett emberek. Vannak olyanok, akiknek kisebb a jövedelmük, és vannak olyanok, akiknek bizonyos dolgok megvásárlása egyszerű kérdést jelent, és nem jelent problémát azt kifizetni. Vannak a gyülekezetben szolgálók, és vannak olyanok, akiknek még egyelőre nincsen szolgálatuk, vagy már nincs. Vannak olyanok, akik magasabb iskolát végeztek, és vannak olyanok, akiknek kevesebb lehetőségük volt arra, hogy többet tanuljanak. És itt is vannak hitben erősebbek, és vannak hitben gyengébbek. Ezek a meglévő különbségek magukban hordozzák a kísértésnek a lehetőségét, hogy bizonyos csoportok alakuljanak ki, hogy egyik hívő, egyik ember lenézze a másikat, vagy éppen bírálja a másikat, a helyzete, állapota, vagy éppen a hite alapján. Isten igéje azonban azt az intést adja elénk, mindnyájunk elé, hogy az összetartó erő az Jézus Krisztus. És nem az számít Isten népe között, hogy hány éves valaki, hol tart a hitben, mi a foglalkozása, a beosztása. Sokszor előfordul, amikor azt kérdezem, hogy valakinek mi a foglalkozása, akkor elmondja, hogy ügyvezető igazgató, pedig az a beosztása, és az mulandó dolog. Egy ideig az, egy ideig aztán nem az. Más az, hogy mit végeztem, és mivel foglalkozom, és más, hogy mi a beosztásom. De ez teljesen mindegy, hogy valakinek mi a végzettsége, vagy mi a beosztása. Tudott-e többet tanulni, vagy kevesebbet tudott tanulni? Milyen családból származik? Milyen anyagi helyzete van? Ez az Isten gyülekezetére nézve nem lényeges. Újra mondom, emberileg ezek természetesen különbségek, de a Biblia szemszögéből nézzük ezt a kérdést, hogy az a római gyülekezetben is így volt, nem ez számít. Isten egyformán szeret minden embert megkülönböztetés nélkül. Teljesen mindegy, mi honnan származik, milyen családból, milyen a bőrszíne, a gondolkodása, a hajszíne, szemüveges éppen, vagy kontaktlencsét visel, vagy még egyikre sincs szüksége. Teljesen mindegy. Ez Isten előtt nem kérdés. Ő személyválogatás nélkül, akár férfiak vagyunk, akár nők, akár idősek, akár fiatalok, vagy éppen középkorúak, éppen tudunk dolgozni, vagy most éppen munkanélküliek vagyunk, mindez ebből a szemszögből nézve nem számít az Isten előtt, ő egyformán szeret minden embert. A gyülekezet úgy család, hogy a hívők Isten gyermekei és egymásnak testvérei. Luther Mártonnak tulajdonítják ezeket a szavakat, mondatokat. Isten szeretete nem a szeretetre méltót szereti, hanem a szeretetre méltót alkotja. Vagyis az Isten szeretete dolgozik. Bennünk is. Sokszor akár akarjuk, akár nem. Nagyon sokszor meg úgy még jobban tud Isten szeretete dolgozni, munkálkodni bennünk, hogy ezt tudatosan is engedjük. Azzal, hogy mintegy elmondjuk ezt Istennek, sokszor kimondott szavakkal is, hogy Jézus Krisztus munkálkodj bennem a te lelked által. Ez egészen más, mint a puszta elfogadás, hogy az Isten szeretete munkálkodik bennem. Isten szeretete nem a szeretetre méltót szereti, hanem a szeretetre méltót alkotja. Tehát Isten szent lelke dolgozik, munkálkodik azokban az emberekben, akik kiteszik magukat Isten igéje hatásának. Testvérek, itt éles lövészet folyik. Nem lehet beülni egy templomba úgy, és meghallgatni egy igéhirdetést, amely Krisztusról szól, hogy ott Isten lelke ne hasson, hogy ne találjon el minket, hogy ne tegyen fel kérdéseket, hogy ne mondjon valamit, ne emlékeztessen valamire, vagy ne juttasson eszünkbe valamit. Isten szent lelke munkálkodik akkor, amikor az ő igéje prédikáltatik. Az, hogy az Isten elfogadott, ez nem azt jelenti, hogy tökéletesek azok, akik hisznek Jézusban. Az Isten lényére nézve az elfogadás pont azt jelenti, hogy nem akar meghagyni minket olyannak, amilyenek vagyunk. Nem tudom, szoktunk-e ezen gondolkodni, hogy jó minden úgy, ahogy csináljuk. Tökéletesek vagyunk. Nem régen azt mondta egy kedves fiatal férfi testvér, hogy rajtam nincs mit változtatni az Istennek. És igyekeztem kedvesen azt mondani neki, hogy végre életemben először találkozom egy tökéletes emberrel. De irigylem magát. De hányan így gondolják? Nem mondjuk ki sokszor, de így gondoljuk, hogy kérem, mi már perfekt vagyok, kész vagyok. Rajtam már az Istennek sincs mit munkálkodnia. Ez azt jelenti, hogy rövid időn belül meghal valaki. Hát aki készen van bizonyos értelemben, a hívő ember, aki azt mondja magáról, hogy kész, akkor annak már nincsen semmi hátra. Ha már Istennek semmit nem kell benne elvégeznie, ha semmi feladatot nem ad a számára, feleslegesen Isten senkit nem szokott itt tartani ezen a földön. Ha még élünk, akkor vagy általunk, vagy bennünk akar még Isten valamit elvégezni. Pál nem elégszik meg tehát a tények megállapításával, ezzel a felsorolással, hogy vannak feszültségek a gyülekezetben, a hitben erősebbek lenézik a gyengébbeket, a gyengébbek bírálják az erőseket, hogy miért olyan erősek, és hogy engedhetik meg maguknak. Hogy jössz te ahhoz, szokott ez a mondat így kezdődni, hanem ad egy parancsot, aztán imádkozik a gyülekezetért, és várja és hiszi, hogy Isten változtat rajtuk. A második ez a kérdés, hogy hogyan szól ez a parancs. Azt mondja Pál, hogy fogadjátok be egymást, ahogyan a Krisztus is befogadott minket az Isten dicsőségébe. Egymást befogadni, ez azt jelenti, hogy elfogadni egymást. Itt elég sokan szoktunk lenni ebben a gyülekezetben. Ez azt jelenti, amivel kezdtem, hogy mindnyájan mások vagyunk. Ez egy csodálatos dolog. Nagyon rossz lenne, egyformánk lennénk. Egyforma módon gondolkodnánk. Minden asszony vagy lány ugyanolyan ruhában lenne, még színre nézve is. Ugyanolyan cipő lenne rajta, ugyanolyan frizurája lenne. A férfiak egyforma sötét vagy világos öltönyben, még az övcsatt is egyforma színű és formájú lenne. Hogy néznénk ki, nem? Milyen csodálatos az, hogy a lelkünkre, a lényünkre nézve sem vagyunk egyformák. Ez óriási ajándéka az Istennek. Sokszor pont ebből van a probléma, pedig ez ajándék, hogy különböző mentalitású, múltú, jövőjű, jelenű emberek vagyunk itt együtt az Isten szeretetét. Nyilvánvalóan munkálkodhat mindenki életében. Befogadni egymást. Hogyan tette ezt Jézus? Mert ő a példa. Azt mondja a Szentírás, hogy nem tekintette zsákmánynak, hogy ő az atyával egyenlő. Soha senkinek nem dörgölte az orra alá. Mondjuk egy farizeusnak azt mondta volna, hogy te még csak itt tartasz. De én az atyával egyenlő vagyok, én csak tudom. Ilyen mondat nem hangzott el Jézus szájából, de még az indulat is távol volt tőle. Nem tekintette zsákmányt, nem élt vissza vele, sose beszélt róla, nem hangoztatta. Élte az Istentől rendelt szolgálatát, életét, és azt prédikált, ahogyan élt. Abból kiderült, hogy az atyával egyenlő. És ez megdöbbentette az embereket, már akit. És ez elgondolkoztatott sokakat. Hogy tud olyan lenni Jézus, amilyen másokat meg nem érdekelte, és nem törődtek vele, és nem foglalkoztak vele. Úgy vagyunk itt a gyülekezetben, ahogy Isten adott egymás mellé minket. Ez ajándék, hogy így lehetünk ebben a közösségben. Más lelki ajándékokkal, másfajta gondolkodásokkal, szokásokkal jövünk ide. Újra mondom, más a mentalitásunk, a dolgokhoz való hozzáállásunk, talentumaink is. Fogadjátok be egymást, ez azt jelenti, hogy nem kritizálni akarom a másikat, hanem elfogadni és szeretni. Szeretni és elfogadni. Vagyis megnyitom a szívemet a másik előtt. Bizonyos dolgokat rámerek bízni. Beszélgetek vele. Érdekel, hogy mi van vele. És bízom abban, hogy a másik oldal nem fog visszaélni mindazzal, amiről beszéltem vele, amit elmondtam neki, amit föltártam helyzetet előtte. Imádkozom azért, hogy a gyülekezet egységét semmi és senki ne bonthassa meg. A szolgálatokért és a szolgálókért, és a gyülekezet jövőjéért is. Azt érdemes végig gondolni, kinek-kinek, hogy hány embert ismerünk itt személyesebben, közelebbről, a gyülekezet közösségén belül. Hány embernek szoktad hordozni a nehézségeit imádságban? Mikor örültél utoljára valakivel együtt? Az ő örömével. Elmondta, hogy mi történt vele, és szívből örültél annak, ami vele történt. Ha testvéremet éri valami, az egy kicsit engem is ér. Hogyha történik vele valami rossz dolog, mivel a gyülekezet a Krisztus test tagja, az kell, hogy minket is érintsen egy kicsit. Legalább azon a szinten, hogy attól kezdve még inkább hordozom az én testvéremet imádságban. Érdekel a másik lénye, sorsa, mindaz, ami vele történik. Lehet, hogy érdekel Isten igéje, azért jössz ide, reméljük nem másért. Érdekel Isten igéje, de érdekelnek a testvérek? Vagy csak az, hogy meghallgatod az igehirdetést, utána, amint lehet, indulsz kifelé a templomból, és senki más és semmi más nem érdekel. Te táplálkoztál, ma is ettél lelkileg, szólt hozzád valamilyen módon Isten, intett, figyelmeztetett, bátorított. Az, hogy a melletted ülővel mi történt, vagy történik, kérem szépen, ez mindenkinek a magánügye. A végén elmondja a baját, és aztán időt, pénzt, energiát kell rászánnom, végig kell hallgatnom, stb. Inkább menekülök, vagy amint lehet, elmegyek innen. Vagy elmondja az örömét, és akkor csak a keserű irítség van bennem, hogy miért nem történnek velem ilyen jó dolgok, mint amilyen dolgok vele történtek. Hány embert ismersz név szerint? Mennyit tudnál most felsorolni? Őt is. Tudom a családi helyzet állapotát, bizonyos értelemben a lényének az állapotát, az anyagi helyzetét. Hány embert ismersz, és hányan ismernek téged? Adtál rá lehetőséget, hogy megismerjenek? Merted egy kicsit egy résnyire a szíved ajtaját kinyitni, hogy egy picit belelássanak, lássák, amit éppen látni lehet. Mered vállalni önmagadat mások előtt? Ez mindig rizikó, ez kétségtelen. Mi lesz, ha visszaélnek vele? Még néha ez is előfordulhat, még egy keresztény közösségen belül is. De mégiscsak kell vállalni. Jézus vállalta. Vállalta, hogy ő az atyával egyenlő, vállalta azt a kategorikus, világos állásfoglalását az élet, halál, üdvösség bűn kérdésében, még akkor is, hogy ez a végén az életébe került. Hogy elkezdték gyűlölni, és miután föltámasztotta Lázárt, tessék megfigyelni, vagyis valami olyat tett, amit soha ember, senki azon a világon még nem, egy halottat kihívott a sírból, és az kijött, azt olvassuk, hogy elhatározták, hogy megölik Jézust. Nem megdöbbentő? Valami olyat tett, amit soha senki, bizonyítja, hogy ő a messiás, mert meg volt írva, hogy a messiás teszi ezeket a jeleket és csodákat, ők pedig elhatározták, sokan hittek attól kezdve benne, és elhatározták nagy tanács tagjai, hogy megölik Jézust. Nem furcsa? Tesz valamilyen csodálatos dolgot, a reakció, öljük meg. Nekünk nincs olyan, ami neki van. Mi nem tudunk halottat támasztani, ő tud. Öljük meg. Nem az, hogy lehetnék én is olyan szent, tiszta életű, kedves, önmegtartóztatom, mindazt a Szentírásban, hogy lehetnék én is hasonló, neki honnan van olyan ereje, békessége, szentsége, tisztasága, elkezdek irigykedni rá. Ez nem a testvér szeretetére jellemző. Most itt az Isten tisztelet után elénekeljük az éneket, elhangzik az áldás. Mi lenne, ha odafordulnál a melletted ülőhöz. Talán mindenki mellett ül valaki, és megszólítanád, hogy te ide jársz a gyülekezetbe, vagy nem. Ismered-e Jézust, vagy nem. Ez nem kell szeretett vendégség, nem kell megszervezni. Ha szereted az idejáró és az ide tartozó gyülekezeti testvéreket, akkor szeresd így is. Ahogy ezt Isten igéje is mondja. Az az indulat kell, lehet bennünk, ami Krisztusban volt. Az az indulat lehet bennünk, ami benne volt. Ő feltétel nélkül szerette az ő tanítványait. Júdással együtt, meg Péterrel együtt. Mind a ketten megtagadták Jézust. Péter még azt is letagadta, hogy ismeri Jézus Krisztust. Vajon tudsz-e adni a másiknak, a testvérnek a gyülekezeten belül? Olyan sokan panaszolják, hogy nincsen barátjuk, barátnőjük, nincsenek, akihez egy jó szót szólnának, vagy aki hozzájuk szólna. De vajon ki múlik ez? Nem rajtunk, akik ide járunk. Nem rajtunk múlik ez? Akik ide járunk a gyülekezetbe, akik Krisztus teste vagyunk. Akik rövidebb vagy hosszabb idő óta itt vagyunk. Kin múlik az, hogy nincs barátod? Bizonyos értelemben rajtad is, meg a másik emberen is. De mennyit tettél azért, és mit tettél azért, hogy ez ne maradjon így? Tudsz adni abból, amit Istentől kaptál? És lehet, hogy miközben ezen gondolkodsz, rádöbbensz, hogy nem tudsz adni. Ennek meg az az oka, hogy nem kaptál semmit, mert nem kértél. Vagyis nem ismered Jézust. Még ez is kiderül, hogy azért nem tudok adni Istentől való szeretetet, mert nekem sincs. Hát hogy adjak olyat, ami nincs? Az is nagy csoda, ha kiderül valakiről, hogy nem tudja adni Isten szeretetét, mert neki sincs. Akkor sürgős teendője az, hogy elkérje Istentől, hogy kérjen új életet, örökké tartó, el nem múló békességet, Krisztusban való örömöt és hitet. Jézus 2000 évvel, majd 2000 évvel ezelőtt meghalt mindnyájunkért. Azt mondja a Biblia, hogy már akkor, amikor még a bűneinkben voltunk. Melyikünkért majd 2000 évvel ezelőtt? Egyikünk sem. De Jézus már akkor meghalt értünk. Előlegezte a bizalmat és a szeretetet. Aki kér, az kap. Aki keres, az talál, és a zörgetőnek megnyittatik. Adni a másiknak, erre is érvényes ám, amikor Jézus azt mondta, hogyha egyel megcselekedtétek az én kicsinyeim közül, velem tettétek meg. Máté 25:40. Jézus szeret minket. Ezt mi nem érdemeljük meg. Mi nem érdemeltük ki, sosem fogjuk megérdemelni, mert nem azért van, mert mi olyan helyes, aranyos emberek vagyunk, ki haragudna ránk. Isten szeretete sugárzik erre a világra. Nincs indoka. Egyszerűen szeret. Szereti az embert. A bűneset óta különösen, amióta elszakadtunk tőle. Utánunk küldte az ő egyszülött fiát. Szeret, mert szeret, és nem indokolja meg. Mert az Isten szeretete ilyen mély, és érthetetlen, és felfoghatatlan. Nem fél bele a mi kicsin kis szürke állományunkba. Isten szeret, mert szeret. Ez a válasz. A harmadik, amiről beszél itt Pál apostol, imádkozik a római gyülekezetért, így mondja a 13. versben, a reménység Istene pedig töltsön be titeket a hitáltal teljes örömmel és békességgel, hogy bővölködjetek a reménységben a Szentlélek ereje által. Ez végül is nem csak imádság, hanem egyfajta áldás, kívánság is. A reménység Istene. A római levél 5. fejezetében, az 5. versben azt olvassuk, hogy a reménység pedig nem szégyenít meg. Az Istenbe vetett reménység nem szégyenít meg. Az embernek csak az Istennél van reménysége. Mi egyébként az Isten nélkül reménytelen helyzetben lévő, élő emberek vagyunk. Különösen igaz ez, nem csak akkor, de különösen igaz az, amikor olyan kilátástalan valakinek a helyzete. Sok-sok emberrel beszélgetek, és olyan világosan látszik az az Isten nélkül élő ember, amíg úgy jól mennek a dolgok, addig nincs szüksége Istenre. Amikor kezd elfajulni valami, vagy kezd rosszul menni, vagy nagyba éri, azonnal elkezdi keresni az Istent. De a reménység nem ezt jelenti. Amikor baj van, kell az Isten, amikor nincs baj, tudom én ezt magam is. A reménység azt jelenti, hogy szüntelenül az Istenben bízom. A reménységem horgonyát belevetem, és az megtart. A Szentírás azt mondja, hogy a reménység, ha Krisztusba vetett, nem szégyenít meg. Nem is érdemes máshol reménységet keresni, mert nem tud senki más adni. Hát vannak mindenkinek az életében, felnőtt emberek vagyunk, olyan helyzetek, amikor nincs ember, aki tud rajtunk segíteni. Vannak olyan helyzetek, amikor egyedül kell megharcolnunk, akkor is, ha van társunk, vannak gyerekeink, szüleink, barátunk vagy barátnőnk, nem tud segíteni. Ne akkor kapkodjunk az Istenhez, Isten felé. Itt most, amikor talán nincs nagy baj, amikor úgy minden megy a maga rendje szerint. Kell akkor az Isten? Mert ha igen, akkor amikor reménytelenné válik a helyzet, ez a szövetség, ez a barátság, ez a szeretet közösség vele, ez akkor is működik, akkor is igaz. Mindig, minden körülmények között. Senki és semmi nem adhat olyan biztonságot, mint az Istennel való közösség. Jézus Krisztus a reménység forrása. Aki beléveti a reménységét, az még ha reménytelennek tűnő, azért mondom, hogy tűnő helyzetbe kerül is, tudja azt, hogy egyszerűen nincs más megoldás, mint az, hogy Jézusba vetettem a reménységem, és bízom benne, akárhogy tart lefelé az ügy, én odaadtam ezt az Istennek. Előtte van, valamit kezdeni fog a dologgal. Ő tud egyedül. Nincs már tovább semmilyen reménység. Neki átadtam, benne bízom, rá bíztam az egész kérdést. Uram, sosem csalódtam benned, te meg fogod oldani. Nem tudom, mi lesz a megoldás. Nem tudom, hogyan. Nem tudom, mikor. A hit ez így beszél. De egyet tudok, a reménység nem szégyenít meg. A maga idejében az Isten, ha akarja, az őt megdicsőíti, meghallgat, és a számomra a legjobb megoldást megadja. Pál beszél még itt a 13. versben a teljes örömről is. Mondjátok meg őszintén, nem úgy van ez, hogy minden örömünk mulandó. Az ember megeszik egy finom ebédet, de két hét múlva nem is emlékszik, hogy szerdán mi volt ebédre vagy csütörtökön, vagy mit vacsorázott. Vagy lát egy jó filmet, ami örömet okoz a számára, vagy egy kedves baráti beszélgetés, vagy látogatás, kirándulás, egy külföldi út, egy jó örömmel elvégzett munka, valamit jól megcsinált valaki, egy pillanatnyi öröm, és aztán szétfoszlik, és mulandó. Sokan azt mondják, hogy azok adnak örömöt, amik szépé teszik az életet. De hát az életünk is mulandó, nem? Jó dolog örülni az életnek, tegyük is, hiszen ez Isten kedvére való. De ne felejtsük el, hogy mulandó. Ha csupán az életre, az emberi létre alapozunk, akkor por és hamura alapozunk, mert mindnyájunkban az lesz. Elférünk egy urnában, aztán a föld alatt, vagy egy urna fülkében. Por és hamu leszünk. Porból lettünk, és ismét azzá leszünk. Ha valaki csak a testele és az élet örömére alapoz, rettenetesen téved, és keserűen látja, vagy talán nem is látja sajnos, hogy hova jut az Isten nélkül az élete. Van és nincs, jön és megy, létezik, él és elmúlik, és egyszer minden kihull a kezünkből. Ezek az örömök, amelyeket annak neveznek, nem maradnak meg. A Krisztusból fakadó öröm, tiszta öröm, mert Jézus a forrása. Ha benne és általa és a lélek által örülünk, Szentlélek gyümölcse, öröm, ott van közte a felsorolásban, akkor ez az öröm megmarad. Belül a szív mélyén megmarad, a legnagyobb nyomorúság között is. Az Imányi József elhunyt lelkész mondta el azt, hogy meg akarta vesztegetni az egyik kihallgató tiszt, hogy legyen besúgó, és ő azt mondta neki, hogy mit tud maga nekem ajánlani. Mikor engem Jézus Krisztus a fejem bubjától a talpom aljáig megvásárolt az ő drága vérén. Ez nekem ilyen nyomorúságos körülmények között a lágerben is, félig megkínozva és agyonverve, azt a belső tiszta örömöt adja, amit maga nem is ismer. Hát erre nem tudtak a kihallgatói se igen mit mondani, mert nekik nem volt olyan örömük. ez az öröm megmarad az ember szívében, minden körülmények között, vagy körülmény ellenére. A Szentírás azt mondja, hogy az Istennél teljes öröm van. Bármi ér is teljes, nem rész, nem fél, nem kicsi, nem fogyatékos öröm, hanem teljes. Mi az, ami ezen a világon teljes és nem múlandó? A Szentírás azt mondja, az az öröm, amit a mindenható Isten ad az övéinek a szívébe. Egyszerűen azért, mert a hívő ember tudja, hogy többé nem gazdátlan ebben a világban, hanem van gazdája, ura, teremtő Istene, akivel összefort az élete, akire mindig minden körülmények között számíthat, és akkor majd egyszer átveszi egyik kezéből a másikba, és átviszi őt az ő csodálatos országába. Testvérek, így örülhetünk ma este annak, hogy találkoztunk itt a gyülekezet közösségében. Hogy a Krisztus test másik tagja is itt van. Vagy még nem a tagja, de érdeklődik, vonzódik, már nyílik Isten igéje felé, szeretne Jézus tanítványa lenni, de örülünk, hogy eljött. Hogy közösségünk lehet Krisztusban. Tudsz-e és akarsz-e így örülni? A másik még, amiről beszél Pál apostol a 13. versben, az a békesség. Testvérek, ez is akkora hiánycikk. Én nem tudom, akik most itt vagyunk, hányunknak van igazi békességünk. Vagy amíg itt vagyunk, van, nem kell eddig sem, míg itt vagyunk, foglalkozni mindazzal, ami egyébként megnyomorít, ami megszégyenít, ami baj vagy nyomorúság. De amikor innen elmegyünk, hogy kilépünk az ajtón, azzal együtt eltűnik a békesség is. Vagy ideig, óráig való. De valójában nincs, mert ami csak rövid ideig tart, az nem igen tartós, és az nem marad meg hosszú ideig. Legyen békesség a gyülekezetben, mondja Pál, de ennek az a feltétele, hogy belül a mi szívünkben, akik itt vagyunk, Istentől való békességünk van. Azt mondja Jézus, az én békességemet adom néktek. Testvérek, Jézus Krisztus ma este azért jött ide többek között, ezért is, hogy az ő békességét adja nekünk. Mindenkinek kivétel nélkül kell az Isten békessége. Mi a feltétele ennek? Az, hogy feltétel nélkül átadom magam az Istennek. Rendelkezz velem, Uram, akaratod és belátásod nélkül. Ezt a hívő embereknek is el kell mondani időnként újra és újra. Megint úgy elment sok hívő Istentől. Vissza kell mennie, nem újra megtérnie kell. Az egyszer megtörtént, amikor Jézus behívta, beengedte a szívébe, de vissza kell térnie, megfordulni, visszafordulni. Újra a lépteinket a békesség fejedelmének útmutatásához szabni, engedelmeskedni újra. A békesség feltétele tehát, feltétel nélküli akarat arra nézve, hogy tegyük azt, ami az Isten terve, elgondolása, akarata velünk. Gyakran előfordul, hogy Jézus nem szabadít meg valakit a szenvedéstől, de megszabadít a szenvedés által. Miközben szenvedek valami miatt, aközben megértem az Isten szeretetének a mélységeit. Egy éjszakát egy hegyi vezető és egy tapasztalatlan turista a Pireneusok tetején töltött, aztán az éjszaka vége felé hatalmas szélvihar kerekedett, és köveket görgetett lefelé, fákat csavart ki a szélvihar, és az a turista rettenetesen megijedt. A vezető pedig azt mondta, hogy nem kell megijedni, a Pireneusokban így szokott kezdődni a hajnal. Hát ő tudta, ismerte a helyet. Aki ismeri Jézust, az tudja, hogy lehet szélvihar. Zúghatnak a kövek, tövestől csavarodhatnak ki a fák, sok mindent elveszíthetünk, baj, nyomorúság érhet. Lehet, hogy rémülünk a vihartól, amiben éppen vagyunk, alig bírunk kapaszkodni, de a Krisztusba kapaszkodom, akkor egyszer csak észreveszem, hogy nem én kapaszkodom, hanem ő tart engem. Akár mekkora is a vihar, megtart. Olyan könnyen szétrobban, ami kicsinke, nyomorult békességecskénk, Jézus megtart, és ad igazi békességet, megújítja, nyugalmat és igazi szeretetet. A szenvedés által is megszabadíthat a félelemtől, javunkra fordítva azt. Lehet Istennel minden körülmények között békességben élni. Kérjél tőle békességet, ha nincs. Uram, kérlek, nincs. Ahogy Mária egyszerűen elmondta a kányai mennyegzőn, Uram, nincs borunk. Uram, nincs békességem. Kérlek, adj. Csak ha megmutatja Isten, hogy mi miatt nincs, akkor azt merd elvállalni, hogy ja, ha emiatt nincs, akkor ezt én bűnnek nevezem, ha az, ezt odaviszem eléd, ezt megvallom, elfogadom és komolyan veszem a bocsánatot, és egyszer csak átéli az ember, hogy az Isten békessége ott van a szívében. Hogyan lehetséges ez itt a gyülekezetben, vagy egyedül otthon? Pál azt mondja, hogy a Szentlélek által, hogy bővülködjetek a reménységben, a Szentlélek ereje által. A Szentlélek által. Pünkös csodája ez. Testvérek, nincsen második pünkös, mint ahogy nincs második húsvét, meg karácsony sincs, meg második nagypéntek, meg harmadik, meg tizedik. Egyetlen egy pünkös volt, amikor Jézus Krisztus az ő lelke által beleköltözött a hívőkbe. Azt mondja Pál, hogy a Szentlélek ereje által. Akik engednek neki, Isten gyermekévé lesznek. A Szentlélek a belülről vezérlő szeretetével átformálja azokat, akik engednek neki. Isten szent lelke nem vendég akar lenni nálunk, hanem lakozást akar venni bennünk. Nem jó úgy imádkozni, hogy Urunk Jézus, légy vendégünk. Áld meg, amit adtál, kérünk. Jézus nem vendég akar lenni. Jézus az életünk ura akar lenni, az akar maradni. Tartósan, amióta valaki vele jár, egészen a haláláig, sőt azon túl. Isten szent lelke nem vendégségbe jött és jön, hanem azt mondja, hogy lakozást akar venni a hívőkben. Mi nem sokat tudunk tenni önmagunkban, keveset tudunk, az ember egyedül is tud sok mindent tenni, de Isten szent lelke, és az, ahogy engem engedelmességre visz, ez mindenre képes. Ezért mondja azt a Biblia, hogy Istennel a kőfalon is átugrom. Isten lelke bennem, ez a hívő ember számára korlátlan lehetőség. Korlátlan cselekvés. Mindent meg tud tenni. Azt mondja, hogy a Szentlélek ereje által öröm, békesség, reménység. A Szentlélek ereje nélkül sem öröm, sem békesség, sem reménység nincs. A Szentlélek ereje által. A bennünk lakozó isteni lélek, a hívők vagyunk, mindenre képes. Nincs számára lehetetlen. 2 Korintus 3.17, ahol az Úrnak lelke van, ott van a szabadság. Szabadokká válunk mindenre. Szabaddá válunk az engedelmességre, a feltétel nélküli engedelmességre, a szeretetre, a hitből táplálkozó, békességből építkező hívő életre, mert Isten szent lelke békességet és egységet teremt. Isten és ember között, ember és ember között, és az emberben önmagával. Kibékülök az Istennel, az Isten lelkének ereje által, kibékülök a másik emberrel, tudom elfogadni és befogadni őt, és kibékülök végre önmagammal is, mert az Isten szent lelke mindig egységet teremt, és soha nem akar egy közösséget bomlasztani. Isten lelke az egység lelke. Istennel, a másikkal és önmagammal. Mit mondta át Pál? Azt mondja, hogy fogadjátok be egymást, ahogyan Krisztus is befogadott minket az ő dicsőségébe. Ő példát adott, nem tekintette zsákmánynak, az, hogy ő az atyával egyenlő. A reménység Istene pedig töltsön be titeket a hitben, teljes örömmel, békességgel és reménységgel, a Szentlélek ereje által. Isten adjon áldott pünkösdi ünnepeket mindenkinek. Imádkozzunk. Köszönjük, Jézus Krisztus, hogy te ma este is azért jöttél el ide közénk, mert adni akarsz önmagadat, szent lelkedet, örömöt, békességet és reménységet. Azt, amire szükségünk van. Segíts nekünk, hogy ne zárjuk be a szívünket, ne tiltakozzunk ellened, ne lökjük el a segítő kezedet. Urunk, szeretnénk azt is elfogadni, amiben intettél, figyelmeztettél bennünket. Köszönjük, amiben bátorítottál. Köszönjük azt, hogy reménységet árasztottál a mi szívünkbe. Köszönjük, ha valamire felhívtad a figyelmünket, vagy valamiben változnunk kell, arról beszéltél nekünk. Urunk, megvalljuk, olyan nagy csoda ez a számunkra, hogy te az élő, feltámadott Jézus szólsz hozzánk, sőt, adsz erőt a Szentlélek által, hogy tudjunk változni és változtatni. Áldunk és dicsőítünk ezért. Amen. Mondjuk el együtt az Úrtól tanult imádságot, a mi atyánkot. Mi atyánk, aki a mennyekbe vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Vegyük Isten áldását. Az Isten békessége, amely minden értelmet felülhalad, őrizze meg szívünket és gondolatainkat a Krisztus Jézusban. Amen.